Adjatok hálát az Úrnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek között. Énekeljetek, zengjetek zsoltárt neki, emlegessék minden csodáját. Dicsőítsétek szent nevét, szívből örüljetek, akik keresik az Urat. Folyamodjatok az Úrhoz, az ő hatalmához, keressétek orcáját szüntelenül. Emlékezzetek csodatetteire, amelyeket véghez vitt, csodáira és döntéseire. Dicsőség a magasságban Istennek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor és mindörökön örökké. Ámen. Adjatok hálát az Úrnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek között. Imádkozzunk. Mindenható jóságos Atyánk, aki mindenkor körülöttünk és velünk vagy, teremtesz, táplálsz, fenntartasz és oltalmazol. Ismertesd meg igazán a te nevedet igaz tanítás és hit által, hogy így dicsértessék és magasztaltassék a te neved. Kérünk, bocsáss meg nekünk minden bűnünket, amelyel téged elszomorítottunk. Légy hozzánk kegyelmes, szerető jó Atyánk. Ámen. Kedves Kossuth-tér diákok, remélem mindenki jól érezte magát a mai napon. Remélem, mindenkinek nem csak a jó érzés maradt meg, hanem mindenki valamivel gyarapodott is. Lelkiekben is, a közösségben is. Isten igét olvasom nektek János evangéliumából, a 3. fejezet, 16. vers helyeteken ülve hallgassátok. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy ő az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne veszem, hanem örök élete legyen. Elképpen hirdetem nektek bűneitek bocsánatát, hogy oldozva legyenek azok menjen és földön, az Atya, Fiú és Szentlélek nevében. Bízzatok mindenkor Krisztusban hívő testvéreim. Bízzatok mindenkor Kossuth-tér diákok. Ámen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, Isten igéjét, amit azt ennek a napnak a mottójaként többször hallhatjuk is a nap folyamán, amit megírva találjuk a Bírák könyve 6. részében, a 14. versben a következőképpen. Így szól az Úr Gedeonhoz, így szól az Úr hozzánk ebben az órában, én küldelek el téged. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Amen. Kedves diákok, kedves tanárok, gyülekezet, szeretett testvéreim a Jézus Krisztusban. Egy egészen rövid önmondat, én küldelek el téged. Magyar tanárok talán fölsziszentek, hiszen azt tanítják, azt szoktuk mondani, hogy énnel nem kezdünk mondatot. Hibázik itt akkor a Bírák könyve szerzője? Vagy hibázik az, aki ezt a mondatot így elmondta és leírta? Énnel nem kezdünk mondatot. Mert valahol saját magunk előtérbe tolását jelenti, udvariatlanul, hivalkodó módon, mint hogyha gőgösen a másik fölébe akarnánk emelkedni, a magunk egóját, a magunk nagy én képét szeretnék ezzel erősíteni. Énnel nem kezdünk mondatot. Egy valaki kezdhet. Egy valakinek szabad. Egy valaki még a nyelvtan törvényszerűségeit és szabályait is megszegheti, ez pedig az élő Úristen. Mert az ő énje, az ő egója egészen más, mint bárki emberé. Ő azt mondja, hogy a vagyok, aki vagyok. Amikor bemutatkozik az égő csipkebokornál, és szeretné tudni, hogy mi az ő neve, akkor ő nem a nevét tárja föl, hanem ezt mondja, vagyok, aki vagyok. De a prófétáknak is újra és újra ezt mondja, amikor szeretnék őt megismerni, már Mózes is, és később Jeremiás és Ézsaiás, hogy ki az, aki küld engem, mit mondjak másoknak, hogy kitől kaptam a küldetésemet. És akkor Isten ezt mondja, én vagyok. Mondd meg nekik, hogy a vagyok küldött engem, küldött téged.
És az új szövetségben is, amikor Jézus megszólítja a tanítványait, azt mondja, én vagyok. Ő is innen kezdi ezt a mondatot, mert ő Istenként járt ezen a földön, és neki, de csak neki, szabad ezt a látszólagos hibát, nyelvtani hibát védeni. Isten, aki valóban a személyes nép más. Isten, aki valóban a minket ismerő Atya, szeretne egészen közel lépni hozzánk, és ezért fölfedi az ő titkát, amely titok a létezésben ragadható meg. Ő a múlt, a jelen és a jövő. És amikor emlékezünk ezen a napon a reformáció kezdetének 499. évfordulóján, arra az egyház újításra, amely évszázadokon át megvalósult, és meg kell, hogy valósuljon ma is, vagy amikor emlékezünk az iskola, a Kossuth Gimnázium 210 éves évfordulójára, akkor is jó tudatosítani, hogy mi van mögöttünk. És igen, az az Isten, aki múlt, jelen és jövő, kísérte eddig az ő egyházát, kísérte eddig az ő iskoláját, amely iskola kibontakozni tudott általános iskolával, kollégiummal, bővült, és működik ma is, akkor rábízhatjuk a múlt nyomán a jelent is és a jövőt is. Mert itt van valaki, aki azt mondja, én vagyok, és én küldelek téged. Igen, ez az igen nem csak Istenről szól, hanem Isten és az ember kapcsolatáról. Amely kapcsolat nyomán nekünk feladatunk, nekünk küldetésünk van. Idegen szóval missziónk van, amelyet be kell teljesítenünk. József Attila egy kedves versében még ezt írja, a boltba gyerek megy helyettem. Igen, átéri egy fiatal felnőtt, hogy már valakit el tud küldeni, valakit meg tud kérni, szaladj már egy gyufáért, hozd már nekem egy újságot. Milyen jó, ha valakit el tudunk küldeni a magunk szolgálatában, ha valakitől segítséget tudunk kérni. Van olyan, hogy diplomaták különleges küldetésben vannak. El kell, hogy végezzenek egy rájuk bízott feladatot, gyakran ez titkos küldetés is, amelynek a lényegét nem szabad a kívülállóknak megtudni, de nagy-nagy bizalom, nagy-nagy odafigyelés jellemzi ezt a titkos küldetést. Isten minket nem ilyen titkos küldetéssel, hanem nagyon is nyilvános küldetéssel bocsát el. Úgy, ahogyan Gedeont ezt az erős bírák megbízta azzal, hogy az ő népének a harcosa legyen, és ebben a küldetésben megmaradjon, vagy úgy, ahogyan a prófétákat, egy Jeremiást, egy Ézsaiást megbízott, hogy a küldetésbe töltse. Ott van az előbb említett Ézsaiás, a szentek szentjénél megáll, és hallja Istennek a szózatát, kit küldjek el követségünkben. És Ézsaiás ezt mondja, itt vagyok, engem küldj. Az az álmom, hogy a kossuthos diákok is el tudják mondani, talán a mai csendes nap során is megerősödve az elhívásukban, itt vagyok, engem küldj. De hova küld az Isten minket? Nem gyufáért, nem újságot venni, hanem egy olyan szolgálatra, amelyet tőlünk és csak tőlünk él, hogy az ő követségében járhatunk. A nagykövetek, a követek mindig a küldő testület, a küldő ország nevében kell, hogy eljárjanak. Ők számadással tartoznak annak az országnak, annak a miniszterelnöknek, akitől a küldetésüket kapják, és annak az országnak az érdekét kell, hogy képviseljék egy idegen területen, sokszor nehéz külső körülmények között. Amikor mi azt tudjuk mondani Gedeonnal és a prófétával, itt vagyok, engem küldj, akkor mi Isten országa nagykövetei vagyunk. Követségben járunk, Isten országa követeként járunk, és számadással tartozunk a küldőknek, aki alkalmanként hazarendel minket, úgy, ahogy a nagyköveteket is hazarendeli konzultációra, megbeszélésre, tájékoztatásra. Isten is minket látni akar, beszámoltatni akar, hogy elmondjuk azt, hogy mit végeztünk, hogy megkapjuk az újabb utasítást, parancsot, feladatot, és elvégezzük azt a szolgálatot, amivel küldetünk. Egy ilyen hazarendeltetés, egy ilyen konzultáció, egy ilyen csendes nap is. Amikor figyelhetünk a belső hangokra, Isten igéjére, a közösségben, a kis csoportban, vagy egy-egy egyház történeti, vagy bibliai előadás során megerősödhetünk abban, hogy mi ennek az egyháznak, Isten egy egyházának a tagjai lehetünk, és a mi küldetésünk ennek az egyháznak a tagjaként is érvényes. De nem csak az egyházon belül, hanem egyházon kívül is. Örülök annak, hogy az iskola lelkész köszöntése, szíz köszöntése így hangzott az elején, erős vár a mi Istenünk, áldás, békesség, dicsértesség a Jézus Krisztus, dicsőség Krisztusnak, még ezt is hozzátehetjük. Különféle felekezeteknek a köszöntése hangzik itten az iskolában, mert ez érték, hogy evangélikusok, reformátusok, görögkatolikusok, római katolikusok vagyunk, vagytok együtt ebben az intézményben, egy kicsi ökumenét tudtok itt megélni, diákok és tanárok egyformán. Ezért küldetésünk van, ez a küldetés pedig a másik keresztény ember felé is, nem azért, hogy őt áttérítsük saját hitünkre, hanem azért, hogy bizonyságot tegyünk arról, amit mi hiszünk, és kérjük őt is, hogy ő is bizonyságot tegyen, és megtapasztalhassuk a közös alapot, amely Jézus Krisztus, és milyen jó, hogy ettől a Krisztustól nem szakadhatunk el, hanem ökumenikus keretek között, felekezeti türelemben tudunk együtt élni, és végezhetjük a küldetésünket. De nem csak az egyházak keretei között, hanem szélesebb körben is. Mert a misszió, a küldetés az azt jelenti, hogy mi szélesebb területen is, hitetlenek, nem hívők, keresők, bizonytalanok, tétovák körében is kell, hogy hirdessük Istennek a Szent Evangéliumát. Ebben erősödhetünk meg a csendes napon. És ebben erősített minket a reformáció öröksége is. Mert milyen jó, hogy Luther Márton kiszögezte a 95 tételt, szoktuk mindig idézni a Wittenbergi vártemplom kapujára. De gondoljunk csak bele, melyik oldalára szögezte ki a 95 tételt? A kapunak a belső oldalára? Hogy a templomba járunk? Hogy a rendszeresen Isten tiszteleten ott levő ismerjék meg az ő téziseit? A 95 tételt? Nem. Ő a külső kapura szögezte ki, hogy az arra járók, hogy a kívülállók, hogy az egyházat nem ismerünk és megismerjék az ő tanítását, amely nem az ő tanítása, hanem Krisztus tanítása. Nekünk is jelképesen a külső falra, a külső kapu oldalra kell a maguk hitét kihelyezni, megmutatni, hogy a kívülállók tudják azt megismerni. Mert küldetésünk van. Küldetésünk van családunk tagjai iránt, akik lehet, hogy tőlünk tanulhatnak meg valamit Isten igéjéről, elküldtek benneteket az egyházi iskolába, hát ti menjetek haza és mondjátok el, hogy tanultok Krisztusról, tanultok az egyház történet nagy személyiségeiről, tanultok a vallási együttélésről, vallási türelemről, ezt osszátok meg otthon családtagjaitokkal, barátaitokkal. Ez a ti küldetésetek. Luther Márton küldetése rettenthetetlen küldetés volt. Amikor a Worms-i birodalmi gyűlésen megfenyegették őt, és azt mondták, hogy átok alatt is élhet, hogyha nem mondja vissza a tanítását, akkor ő ezt mondta, itt állok, másként nem tehetek, Isten engem úgy segéljen. Bárcsak mi is ezt élnénk át, hogy itt állunk, ahova helyezett minket az Isten, nem tehetünk mást, nekünk küldetésünk van. Ezért kérjük az Istent, hogy erősítsen meg minket ebben. De végül, szeretett testvéreim, ebben barátaim, arról szeretnék még szólni, hogy annak az embernek lehet küldetése, akinek hivatása is van. Isten elküldi Gedeont, elküldi Mózes, elküldi Áront, elküldi Ézsaiást, elküldi Jeremiást, vagy Jézus elküldi Pétert, Pált és a többieket, de először a küldést megelőzően el is hívja őket. Átélhetjük ezt a hívást. Isten hív titeket. Minden Isten tisztelet az ő hívása, minden Biblia óra az ő hívása. Konfirmáció, első áldozás, bérmálás az ő hívása. átélhetjük, hogy hív minket egészen személyesen az Isten, azt mondja, hogy kövess engem, légy az én tanítványom. És miután elhívott, akkor tud elküldeni. És milyen szép a magyar nyelv, a hivatás az elhívást jelenti. Hadd forduljak a jelenlevő tanárokhoz, pedagógusokhoz, mert hivatásotok van. Nem könnyű hivatás. Adja Isten, hogy meg tudjatok maradni ebben a hivatásban. Akkor is, ha sokszor tehernek érzitek a hétköznapokat, akkor is, ha sokszor a megélhetés gondja rakódik rátok, fáradtak vagytok, mert nem mindig kaptok olyan visszajelzéseket, amelyek motiválnak benneteket. És mégis ez a hivatás szent hivatás. Pedagógusok és lelkipásztorok. Egymás segítve kell, hogy szolgáljanak. A szellemi és a lelki értékek összekapcsolódnak. Ezért örülök annak, hogyha azt látom, hogy a lelki és a szellemi hivatás képviselői, a lelkészek és a tanárok egymás segítve, válvetve tudnak szolgálni a rájuk bízottak érdekében. Hivatásunk van és küldetésünk van. Halljuk meg a hívó szót, hogy meghalljuk aztán a küldő szót is. És tudjuk azt mondani a prófétával együtt, itt vagyok, engem küldj. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, szerető mennyei atyám, hivatásunk és küldetésünk is lehet, hogy így lehetünk a reformáció örökösei. Add nekünk Luther Márton és a többi hitvalló ős példáját, hogy megmaradjunk a hitben, hogy képesek legyünk akár veszélyek közepette is rólad tanúskodni. Adj nekünk felelősségérzetet azok iránt, akik bajban vannak, akikhez küldesz bennünket, elesettek, szegények, rászorulók közé. Segíts, hogy be tudjuk tölteni azt a küldetésünket, amelyre indítasz minket. Jöjj, Szentlélek Isten, add nekünk a te áldásodat, egyenként is, és közösségben is. Amen. Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.
Az igei alkalom lezárásaként pedig helyünkön ülve maradva énekeljük el a megkezdett 254-es éneknek a 3. és 4. verszakát is.
Thank you. Most pedig felkérem Tar János Néta Gimnázium igazgatónőjét, tartsa meg igazgatói emlékbeszédét.
Nagy tiszteletű püspök úr, Esperes úr, igazgató lelkész úr, tisztelt vendégeink, kedves kollégák, kedves Kossuth diákok! Tova tűnt 210 év. Sokunk számára még tegnapi eseménynek tűnnek a 200 éves évforduló egész éven át tartó eseményei, holott tova tűnt újabb 10 év. Számba venni, akár csak az elmúlt 10 év eseményeit, listát készíteni azokról, megemlíteni az arra érdemes személyeket, igen nehéz feladat. Különösen nehéz ez, ha négy ember éltő távlatába kell visszatekintenünk, azaz 210 évet kell vizsgálnunk. Mégis örülünk, és hálásak vagyunk, hogy emlékezhetünk, hogy ebben a kegyelemben van részünk, hogy a mi iskolákról ilyen történelmi léptékekkel jellemezhető időszakról beszélhetünk. A mi vidékünkön, itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a mi iskolánk az első középiskola, az első gimnázium. Mi vagyunk az örökösei az 1753-ban ide települt térpápoknak nevezett evangélikusoknak, akik verejtékes munkával nem csak tartósan megtelepedtek itt, hanem kivívták az örökváltságot, elérték azt, hogy városuk városi jogot nyerjen, sőt, mi több, megyeszékhelyé fejlesztették ezt a várost. Így érthető, hogy iskolánk története is hasonlóan az evangélikusok és a város történetéhez hasonló fejlődésen ment át. Az egykori evangélikus közösség 1806-ban érezte elérkezettnek a pillanatot arra, hogy középfokú iskolát alapítson. A professzori iskolának nevezett középtanodát a presbitérium a következő gondolatukkal alapította. Oskolai intézeteink jelen állapotját feljebb emeljük, és ezáltal szeretett gyermekeinknek utat nyissunk a nagyobb tökéletesedésre. Érdekes belegondolni, hogy 50 éven keresztül ebben az intézményben az arra érdemes diákokat egyetlen professzor tanította, az egymásra épülő 4 évfolyam diákjai közösen gyűltek össze egy tanterembe, és osztatlan rendszerben oktatta őket a tudományokra. Ez a professzor a teológiai végzettség mellett pedagógiai tudományokban is jártasságot szerzett, így vállalhatta ezt a feladatot. Akkoriban a presbitérium a professzoroktól 3 dolog teljesítését várta el. Az egyik az volt, hogy a jó erkölcsöt és az Istenhez való hűséget, valamint a modern tudományokat ismertessék meg a diákokkal. Kiegészült ez a harmadik dologgal, miszerint dicséretes viselkedéssel is tanúságot kellett tenni az itt tanuló diákoknak. Ebben a professzori iskolában azok a diákok, akik erre érdemesek voltak, a második év elvégzése után tovább folytathatták tanulmányaikat az Eperjesi gimnáziumban, és azt követően pedig lehetőséget, jogot kaptak arra, hogy ezen tudomány birtokában a város életében értelmiségi vezető posztokat tölthessenek be. Egészen 1861-ig működött így az iskola, onnantól kezdve már algimnáziumként működik tovább, és már megszűnik az osztatlan oktatás, több tanár vállal szerepet a diákok oktatásában, és 1867-ben már hivatalosan is gimnáziumi rangra emelkedik a mi iskolánk. A korszerű oktatáshoz szükséges eszközök gyarapításában a város lakossága adakozásaival segített az iskolának. 1888-ban kapták meg az itt tanuló diákok az első államérvényességű érettségi bizonyítványukat, és azóta minden évben ez megtörténik a gimnázium életében. És azóta a napjainkban már más nevet is kapott a gimnázium, hiszen 1921-ben felvette Kossuth Lajos nevét, és már a múlt század közepétől kezdve Kossuth gimnáziumként, vagy evangélikus gimnáziumként emlegetik itt a városban. A professzori iskola alapkövét, magának az épületnek az alapkövét 1807-ben tették le a mai Lutherház helyén, itt a templomtól. Nekem jobbra, nektek balra, ha belépünk a templomban. Az iskola épületét Szexti András mérnök tervei alapján az egyházközség tagjainak adakozásából építették. Ennek az épületnek a képét mindenki láthatja a professzori iskola emléktábláján itt a Lutherház falán. Ahogy a város fejlődött, mint említettem, nőtt a lakosok száma, úgy fejlődött az iskola, egyre többi diák járt ide, és elérkezett az az időpont, amikor már kinőtték ezt az épületet, és új épület megépítése vált szükségessé. Egy olyan épület, ami állandó otthont ad az iskolának, elegendő osztályteremmel, szertárakkal, tanári szobákkal, tornateremmel. 1886. szeptemberében kezdődött a neoreneszáns stílusú épület építése Bobula János tervei alapján. Ez a mi mai gimnázium épületünk már, de először csak a nyugati szárnyát építették meg az első lépcsőben, és két év múlva itt kezdődött el az oktatás elegendő osztályteremmel, szertárakkal és mindennel, amire szükség volt. Ennek az épületnek a felépítéséhez a gyülekezet ereje már kevés volt, a város is segítségére volt a gyülekezetnek. Rohamosan növekedett az akkori századforduló idején a város lakossága és a gimnáziumi tanulás iránt igény, így a 1907-re ismét szűknek bizonyult az iskola, és tovább építették az iskola épületét. Így épült fel a mai A-épületünk végleges formája, a Szent István utcára, a kórház irányába bővülve. Több terv készült, de végül is nem tudjuk bizonyosan, hogy kinek a tervei alapján, de a már meglévő épülethez szimmetrikusan, szinkronizálva építették hozzá a második szárnyat, amelyet 1907-ben vehetett birtokba a tantestület és a diákok is. És elérkezett az az idő, amikor 1973-ban műemléképületté nyilvánították iskolánknak ezt a gyönyörű épületét. És úgy gondolom, hogy meg kell említenünk még Király Sándor építész és fia nevét, akik tulajdonképpen a Szent István utcai szárnyat felépítették. És mindenképpen említést kell tennünk arról is, hogy 2014 és 15-ben ez az épület, a több mint 150 éves épület újabb felújításra vált, hiszen nagyon megrongálódott kívül és belül, és ebben a két évben a Magyarországi Evangélikus Egyház, az iskola és kicsi Európai Uniós források segítségével most már visszatérhettünk abba az épületbe, olyan külső és belső formákat helyreállítva, amiben annak idején az 1800-as években ebben az épületben tovább folytatódott az oktatás. Mindnyájan tudjuk, hogy egy iskolához az eddigieken kívül a tanárok és a diákok is kellenek, hiszen az ő együttműködésük és harcaik révén tölti be valódi hivatását az iskola. Talán ezen a területen a legnehezebb megtalálni a mérföldköveken, és megemlíteni azokat a kiválóságokat, akik ezt igazán megérdemlik. Erre ma én sem mernék vállalkozni, csupán néhány személyt szeretnék kiemelni, olyanokat, akikről talán kevesebbet és kevésbé ebben az összefüggésben beszélünk. Annak idején a professzori iskolában nem sok tanár nevét kellett megjegyezni, hiszen egyszerre csak egy pedagógus foglalkozott a diákokkal több éven keresztül. Nem is voltak túl sokan, és közülük is csak egyet szeretnék kiemelni, Jurányi Sámuel, aki 1925-ben kezdte meg tanári, azaz professzori pályafutását a gimnáziumban, és egészen 1954-ig adta át a tudományokat az idejáró diákoknak. Abban a szerencsés helyzetben volt a család, hogy fia, Jurányi Lajos is idejárt ebbe az iskolába, és édesapja, mint tanára, vezette be őt a növénytani ismeretek világába, tudományába, amit ő nagyon megszeretett, és később az Eperjesi iskolában tovább folytatott Haslinszky Ferenc irányításával. Olyannyira elmélyült a növénytani ismeretek tudományában, hogy később Pesti Egyetem rendes növénytantanára lett, és ami még fontosabb, hogy ebben az időben ő afféle kutató tanár volt már, hiszen a bécsi, majd a jénai egyetemeken növénysejttani és növényszövettani kutatásokat folytatott. És mindezek kapcsán ő lett, jelenlegi tudásunk szerint, az első olyan diák iskolánk történetében, aki európai hírnévre tett szert, és ezáltal természetesen iskolánk hírnevét is öregbíti. Városunkban a Tudományos Ismeretterjesztő Társaság viseli az ő nevét, és a Lutherház falán emléktáblát állítottak neki, a professzori iskolával közös emléktáblája van. A történelem, mint meg annyi más helyzetben, a mi iskolánk életében is megismételte magát, és így fordulhatott elő az, hogy az elmúlt század közepén, illetve második felében egy újabb apa-diák kapcsolatból került ki szintén európai, vagy talán világhírű tudós a gimnázium tanulói közül. Talán sokan tudjátok már, hiszen róluk többet beszélünk, Szalai Sándorról van szó, és édesapjáról. Szalai Sándornak is abban a szerencsében volt része, hogy az édesapja itt tanított a Kossuth gimnáziumban, és neki is a fizika tudományát, a kísérletező fizika tantárgyat tanította, és szigorúságával, mert hiszen erről is tudunk történeteket, elérte azt, hogy meg is szerette fia valóban a fizika tudományát, így lett belőle atommagkutató, intézetalapító és világhírű tudós. És bizonyára folytathatnám még a sort számos tudós és más területen eredményes életpályát befutó diákkal. Én még egyetlen nevet szeretnék kiemelni, ami lehet, hogy nekem személyesen nagyobb érték, de jó tudni, hogy az iskola tanárai között, ha rövid időre is, de Váci Mihály is szerepelt és oktatott diákokat. Tudjuk azt, hogy költőként ő nagyon fontos az evangélikusság és a város történetében, hiszen az evangélikus emberek életét, azt a szemléletet, ezt a vidéket verseiben nagyon szépen megjelenik, és nagyon sokszor szoktuk őt idézni is. Nos hát, kedves kollégák, kedves diákok, tudnánk még folytatni a sort, és fogjuk is folytatni a sort, hiszen a mai napon rövidesen egy új kiadványjal is megismertettünk mindenkit. Túl sokat nem mondanék én róla, de ott ezek az ismeretek, amelyeket most én is folytathattam volna, bővebben megtalálhatók majd, és láthatjátok, hogy kik azok a tanárok és diákok, akik valóban olyan eredményes munkát végeztek, és olyan sikeres életet éltek, hogy a gimnázium nevét öregbítették. Miért fontos nekünk mindenről beszélni? Azért, mert az élet és a történelem kereket tovább forog, a gimnázium élete is, és a 210 évet reményeink szerint újabb 210 évek követik majd. Szeretnék hát felhívni minden kedves kollégát arra, tegyünk meg hát mindent azért magas szintű oktató-nevelő munkánkkal és példamutató keresztény életünkkel, és tegyetek meg ti is, diákok, mindent azért lelkiismeretes, kitartó tanulással és megfelelő tudásvánnyal, hogy mi is hozzájárulhassunk ahhoz, hogy ez a gimnázium ne szűnhessen meg most, hanem még további 200-210 évig gimnáziumként működhessen tovább, és nekünk is adottak a lehetőségeink arra, hogy néhány év elteltével rólunk, mint tanárokról, rólatok, mint diákokról úgy beszélhessenek majd, akik sokakat irányítottunk el a tudományok világába, a felfedezések világába, és sokan a volt diákjaink közül ezt a célt el is érték. Szőjük hát tovább együtt a gimnázium további történelmét. Köszönöm a figyelmet!